Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Minden tanévkezdéskor visszatérő kérdés. Vannak létszámgondok, hiányoznak tanítók, szaktanárok? Ebből a szempontból hogy indult a mostani tanév?
Ugye pontos létszámunk a oktatásban résztvevő kollégákról október 1-i statisztikával lesz, majd ez nem most van így, hanem évtizedek óta október 1 a statisztikának a fordulószáma. Azt azért fontos rögzíteni, hogy ha egy kicsit a számok mögé ásunk, akkor 2010-ben 164 ezer, az elmúlt években pedig 170 ezer pedagógus látta el Magyarországon a szolgálatot. Ez óvodapedagógusok, tanítók és tanárok, illetve gyógypedagógusok együttesen, tehát 170 ezer kolléga, és az elmúlt években a létszám egyébként országosan bővült. Ehhez képest a gyerekszám 2010-hez képest jelentősen csökkent. Tehát megalapozott akár az az állítás is, hogy ilyen kevés gyereket, ilyen sok pedagógus még soha nem látott el Magyarországon. Miközben nagyon sokat követjük mi is figyelemmel a médiában, hogy a pedagógus hiányról van szó. Emögött ugye rejtőznek azért strukturális változások. Az egyik ilyen az egésznapos iskola bevezetése, ami azért sok erőforrást vesz igénybe. És ugye számos településen ez cél is, hogy ne kicsapjuk csak a gyereket délután 2-kor az utcára, hanem minél tovább, amíg a szülők dolgoznak, az iskolában töltessék tanulással, oktatással, neveléssel az időt. Ugyanígy a létszám változásban, bővülésben ugye tetten érhető az, hogy több gyógypedagógus dolgozik a rendszerben. Ugye 2013-tól áll fel az új szakszolgálati rendszer, és ebben örvendetes erőforrás bővülésnek vagyunk a szemtanúi. 2010-ben 5700 gyógypedagógus dolgozott a magyar köznevelésben, most pedig 9500 gyógypedagógus munkakörünk van, ami azt mutatja egyébként, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókra sokkal nagyobb odafigyelés és fókusz van jelenleg, de egyéb ilyen típusú gyógypedagógiai probléma kezelésére is. Aminek szemtanúi vagyunk általában ilyenkor nyáron, ez kicsit azért mindig a kampánynak, politikának a része, hogy előjön folyamatosan, hogy na, hány álláshirdetés szerepel közigállás.hu-n vagy másút. Megmondom őszintén, a nyáron is nagyon sok sajtóválaszt megválaszoltunk ezen a téren. Az volt az egyik kedvenc, amikor jött a kérdés, hogy 730 óvodapedagógus álláshelyet keresnek. Ami egyfelől persze úgy volt interpretálva, hogy hát akkor itt tulajdonképpen ez maga az Armageddon, hiszen a 31 ezer óvodapedagógushoz képest 730 álláshely van hirdetve.
Mármint, hogy annyi hiányzik.
Hát, illetve hirdetnek ennyit. Ugye nagyon sokszor, bocsánat a megfogalmazásért, a verebek ugye a dróton csak átülnek. Tehát csomó olyan kollega van, aki rendszerben marad, csak A intézményből elmegy, és B intézménybe megy át. Tehát állás hirdetésekben nem csak új belépők vannak, hanem egyébként ilyenkor mozognak is a kollégák, és hozzáteszem rögtön, az a felelős pedagógus, aki nem tanév közben vált állást, hanem szépen lezárja az osztályát, mindenkit leosztályoz júniusban, és ha egyébként bármilyen oknál fogva, akár logisztikai, akár az igazgatóval nincs jó viszonyban, akár egy kedvezőbb ajánlatot kap valahol, más tantárgyleosztás, stb., akkor egy másik intézmény megy. Ezek a mozgások, ezek nyáron történnek meg. Visszatérve a 732 pedagógus állásai megkérdetéshez, 1300-1500 fő végez évente óvodapedagógusként. Nagy baj lenne, ha nem lenne legalább 730 álláshirdetés nekik, hiszen akkor teljesen fölöslegesen képzünk 1300-1500 főt, hogyha egyáltalán nem tudnánk nekik állásokat kínálni. Tehát én ebben kérek egy kis igazságot minden hallgatótól, egy 150 ezer fős rendszerben évi 2-3 ezer fős mozgás az mindig van. Sőt, ha visszakeresünk híreket, 2 éve az volt az egyik vezető ír, akkor a PS akkori vezetője mondta azt, hogy 4000 pedagógus hiányzik. Most nyáron 1500-at olvastam, ezek szerint javult a helyzet, de nem akarom ezt elbagatelizálni. Valóban komoly kihívás az mindannyiunk számára, hogy minél vonzóbbá tegyük a pályát, minél több fiatal be tudjunk hozni, illetve pályán tartsuk azokat, akik adott esetben évek, évtizedek óta látják el a feladatot. Én azt gondolom, hogy ez ügyben a kormány tett lépéseket, és további lépéseket is fog tenni annak érdekében, hogy a feladatellátás biztosított legyen, és most is egyébként tankerületi szinten, október 1 után fogjuk azt látni a statisztikából, hogy maradt-e valahol ellátatlan feladat. Ne felejtsük el azt is, hogy ha valahol hirdettek is egy állást a nyáron, ha nem töltik be, akkor mi történik? Nyilván történik helyettesítés, óradó megbízása, stb. És hirdetik tovább az adott státuszt, előbb-utóbb talán a kollégát, vagy pedig a tankerület végez olyan átszervezést, adott esetben ugye egy kollega nem csak egy intézményhez kötődik, hiszen pontosan ezért lett racionálisan megszervezve a feladatellátás 2013 után. Van arra mód, hogy kollégák egyébként több intézményben lássanak el feladatot. Ilyen esetben is, ha van olyan racionális megoldás, aminek az eredménye az, hogy minden tanuló szakszerű nevelésben, oktatásban részesülhet, akkor ez üdvözlendő.
És nagyjából hozzávetőleg, mert hogy október 1-én tudnak pontos számokat, hány tanár hiányzik a rendszerből, vagy hány tanára, pedagógusra lenne még szükség?
Ahogy az elején erre utaltam, valójában 170 ezer fő évek óta a létszám, és a feladatok alapvetően el vannak látva, hogyha szabad ilyen csúnyán megfogalmaznom. Tehát ha nagyon le akarnánk sarkítani, lehet, hogy egy sem hiányzik valójában, hiszen a feladatok el vannak látva, és soha ennyi kollega nem dolgozott még a magyar köznevelés rendszerében, 170 ezer fő látja el a feladatot. Ezzel együtt is október 1 meg fogja mutatni, hogy hogyan változott ez a létszám. Én nem gondolom, hogy itt tömeges létszámcsökkenésre került volna sor. Azt vélelmezem, és ezt igazolják a előzetes tájékozódásaink is tankerületeknél, hogy ez a létszám ez stabilan megvan. Az, hogy intézmények hirdetnek állásokat, az nem feltétlenül üres állás helyet jelent. Az jelentheti azt is, hogy jövőre meg két év múlva látnak nyugdíjba menő kollégát, és biztos, ami biztos, megpróbálnak már most embereket felvenni. Van arra forrás, hogy ilyenkor intézmények státuszokat betöltsenek. Ez nem egy merev létszámgazdálkodás az oktatási rendszerben, és ezért is vagyunk nehéz helyzetben egyébként, amikor ez a kérdés, hogy hány üres állás van, mert ez egy statisztika szeretné. Tehát ha én most egy intézményvezető vagyok, és magamnál úgy gondolom, hogy 6 kollégám még nagyon jó lenne, és lejelentek a statisztikába 6 üres álláshelyet, akkor az 6 üres álláshely. De egyébként lehet, hogy az iskolában nincs ellátatlan feladat. Csak mondjuk csinálnék még két csoportbontást, ha lenne még két emberem, de így is teljesen szabályos és tökéletesen működik. Tehát ez egy nagyon mozgó és képlékeny történet. 170 ezer kollega képes ellátni a feladatokat, és jelenleg is ellátja.
Hogyan alakult a szaktanárok száma, aránya? Még mindig kevesebben jelentkeznek természettudományi ismeretek oktatására, mint amennyire mondjuk itt szükség lenne? Matematika, ez fizika, kémia?
Ez egy nehéz kérdés. Leginkább egyébként azért, mert bár a Klebersberg ösztöndíj rendszer bevezetésével ezen a téren javultak a számok, tehát az a horror, ami mondjuk 2008-as, 9-es felvételi számokat jellemzett, hogy 8 meg 10 ember jelentkezett ezekre a szakokra országosan, ez mögöttünk van, tehát most olyan százas nagyságrendről beszélhetünk, de itt nagyon nagy az elszívó erő, tehát a természettudomány nyos terület iránt lelkesedő fiatalokat várja az informatika, ahol egyébként szintén nagyon komoly, na ott van igazán munkaerőhiánya, lehet ilyet mondani, várja őket a műszaki pálya, ahol szintén mérnökök terén megint csak több ezeres mérnök hiány, munkaerőhiány van, és várja őket természetesen a pedagógus pálya is, ahol megint csak biztos, hogy tudunk a következő években és évtizedekben munkát adni, hiszen ezen a téren valóban nehezebb feltölteni a státuszokat, mint magyar tanárból, történelem tanárból. De egyelőre ez is biztosított és megoldható. Nem véletlen, hogy éppen ezen a területen vezetett be a kormány egy olyan ösztöndíjat, ami egyébként igyekszik ilyenfajta pozitív támogató lépéssel erre a területre vonzani azokat, akik érdeklődnek a pedagógus pálya iránt.
Az Inforádiónak nyilatkozó érdekvédők a pálya elhagyás, illetve az egyesek motiválatlanságának okaként azt említették, hogy az életpálya modellt nem tartják vonzónak, illetve a bérek az emelés után sem túlságosan vonzóak.
Ez szerintem félúton vagyunk. Tehát egyszerre igaz az, hogy az elmúlt években végbe ment egy életpálya bevezetése, jelentősen bővültek átlagosan 50%-kal a pedagógus bérek, és azt sem vitatja senki, hogyha a reálgazdaság ilyen ütemben bővül, és így emelkednek a bérek Magyarországon, mint aminek a szemtanúi vagyunk, akkor a kormányzatnak további intézkedéseket kell majd tenni, hogy a életpálya bevezetése során elért eredményeket megvédjük, illetve még vonzóbbá tegyük a pályát. Tehát ennek igazából szoktam mondani, amikor mi is tárgyalunk a szakszervezetekkel, érdekképviselőkkel, hogy nem cél, hanem eszközvita van köztünk, hogy hogyan, mikor és mennyit. A célokban abban mindenki egyetért.
Kásler Miklós tárcavezető az országos tanévnyitón bejelentette, hogy elkészült, és a következő tanévben bevezetik a klasszikus értékekre, de a legkorszerűbb módszerekre és eszközökre támaszkodó nemzeti alattantervet és kerettantervet. Mit lehet tudni erről, illetve mikor ismerhetők meg a részletek?
Ugye egy szakmai munkadokumentumról van szó, amin hosszú ideje dolgoznak a tárca, illetve a háttérintézmények szakértői. Erről többször hírt adtunk. Tavaly évben ugye elkészült már egy munkanyag, aminek a véleményezésére sor került, de aztán újra felgyűrtük az ingújat, és nekiálltak Hajnal Gabriella vezetésével a szakértők egy jelentős átdolgozásnak. Ennek egy munkaverziója az, ami most a nyár folyamán elkészült, még egyeztetésre nem érett, tehát azt még sajnos nem állíthatom, hogy a hónap után nyilvánosságra hozzuk, de a közeljövőben ez a munkaanyag érett lesz arra, hogy társadalmi vitára bocsássuk. Az ugye kormányhatározatban rögzített cél, hogy az új tartalmi szabályozás a következő tanévre bevezetésre kerüljön.
És egy másik a jövőt, de hát már a jelent is érintő változás. Ugye az országgyűlés július 1-én több ponton is módosította a köznevelési törvényt, így most szeptember 1-től is vannak tehát újdonságok. Ezek egy része miatt a hétvégén demonstráció is volt a Kossuth téren. Változtak például az alternatív iskolák kerettantervei. Ugye a tantárgyi struktúra legfeljebb 30%-ában térhet el a NAT kerettantervi struktúrájától. Miért volt erre szükség?
Egy olyan mozgás indult el, ahol olyan alternatív kerettantervek jelentek meg, amelyek már a tantárgyak elnevezésében is hát gyökeresen próbáltak eltérni a magyar mondjuk így, hogy nemzeti alaptanterben szereplő szabályozástól. Tehát miközben annak egyébként meg tudtak felelni, hogy a NAT-ban szereplő tartalommal korreláljanak, azzal egyezzenek, a közben a tantárgyi struktúra jelentősen eltért. Ez ugye vagány dolog addig, amíg a tanulmányok folynak. Problémák akkor fakadnak belőle, amikor érettségizni kell magyarból, történelmből, tehát a klasszikus tárgyakból, illetve az egyetemi felvételiknél, hogyha valami bigfangos elnevezésű egyéb tantárgy nevet adunk, akkor erre ugye az egyetem nem tudja, hogy valójában mi van mögötte, és hogy hogyan felvételiztethet erre, illetve ugye hogyan fogadhatja el az érettségi eredményt, hiszen jelenleg Magyarországon az érettségi alapján, illetve a tanulmány eredmények alapján kerülnek be a fiatalok. De ez azt gondolom, hogy alapvetően egyébként egy technikai módosítás, hiszen azt azért lássuk be, hogy az alternatív kerettantervekre egy hosszú, lényegében egy oldalnyi szabályozás vonatkozik, hogy miben térhetnek el, és miben kell, hogy megegyezzenek a nemzeti alaptantervvel. Ez az én álláspontom szerint kiegészült nagyjából kettő ponttal. A tartalmi megegyezés eddig is feltétel volt, most egy olyan ponttal egészült ki, amely a tantárgyi struktúrát, tehát a tantárgyak elnevezését nem engedi szétesni. Ez egy olyan iránymutató nekünk, amit pluszban figyelnünk kell, hogyha ilyen alternatív kerettantervi kezdeményezésre kerül sor. Tehát nem egy vadi új dologról van szó. Eddig is a minisztériumnak a diszkrecionális joga volt, hogy valamit jóvá hagy, vagy nem hagy jóvá ezen a téren. Itt került sor egy jogszabály pontosításra.
És egy másik változás, hogy a magántanulói jogviszony helyett egyéni munkarend lesz a jövőben. A döntés az iskola igazgatóktól átkerült az oktatási hivatalhoz. Ez pontosan mit jelent, hogy zajlik ez a folyamat?
Ugye, eddig egy intézmény vezető az döntetett arról, hogy egy tanulónak magántanulói jogviszonyt engedi. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érintett tanuló egyáltalán be se kellett, hogy tegye a lábát az intézménybe, leszámítva az osztályozó vizsgát, tehát azt kellett tegyen meghatározott időszakonként. Nyilván lehetnek olyan élethelyzetek, amikor ez indokolt. Vagy egy olyan átmeneti időszakra fennálló betegség, például több hónap felmerület, amikor képtelen arra, hogy látogassa az intézményt. Lehet olyan fogyatékosság, ami esetleg ezt indokolja. Lehet olyan külföldi ösztöndíj, 3 hónap, 6 hónap, akár egy egész tanév, amikor magántanulóvá lesz az illető, illetve a végén osztályozó vizsgát tesz. Lehet olyan sportteljesítmény, edzések, stb., ami nem teszi lehetővé a reguláris jellegű iskola és osztálylátogatást. Ezekre lett ez a jogintézmény valamikor kitalálva. De az utóbbi néhány évben a létszám egyébként nem nagyon változott, folyamatosan nagyjából 8000 fő volt országosan, ami egyébként elenyésző az 1,2 millió tanulóhoz képest, tehát 8000 fő volt ilyen jogviszonyban. Az ő esetükben azt tapasztaltuk, hogy elindultak érdekes folyamatok, amikor egyes intézményeknél elindult egy halmozódás. Tehát mondjuk a tanulói létszámnak már 20-30-40% a magántanulókból kezdett állni, ami nyilván valami megmagyarázhatatlan oka van, hogy miért halmozódnak ott fel ilyen tanulók, és ez nyilván az állam figyelmét kiváltotta, hiszen ez a jogintézmény, ez nem visszaélésekre volt kitalálva, hanem egyedi helyzeteknek a kezelésére. És ezért nem történt más, mint hogy intézményvezetői hatáskörből egy állami hatáskörré tesszük, és tettük az erről való döntési jogosultságot. Ez azt jelenti, hogyha van egy indoka valakinek arra, hogy ne kelljen iskolába járni, és ő inkább majd saját maga felkészül, akkor ezt meg tudjuk vizsgálni, nyomon tudjuk követni, és jól látható módon ne 3000 eltérő gyakorlat legyen Magyarországon, hiszen minden intézményvezető máshogy ítéli ezt meg, hanem legyen valamilyen rendje, monitoringja. Tehát alapvetően itt is azt gondolom, hogy nem egy új szabályozás, a hatáskörnek az áttolása az, ami megtörtént. Döntön egyébként azért, hogy adott esetben, amennyiben indokolt, akkor valóban ezt biztosítsuk, amennyiben viszont nincs mögötte valós indok, akkor igenis iskolába kell járni, hiszen az iskolának nem csak a nevelés-oktatás terén van nagyon fontos szerepe, hanem a társas kapcsolatok kialakulásában, szocializáció terén, és itt bizony a kormánynak is megvan a felelőssége, hogy egy társadalmat építünk, egy nemzetet építünk.
És akkor lesz valamilyen fajta szempontrendszer, hogy a hivatal el tudja dönteni bizonyos információk alapján, hogy mondjuk egy sportoló, egy ifjú élsportoló számára mennyire indokolt az egyéni munkarend, vagy sem?
Természetesen ennek megvan a pedagógiai módszertana, ráadásul rögzítsük, ha egy iskolaigazgató ezt el tudta dönteni, akkor egyébként az OH által felkért szakértők, vagy az OH ehhez értő kollégái pont ugyanazzal az agyi kapacitással rendelkeznek erre az eldöntésére, mint egy intézményvezető. Természetesen ez az oktatási hivatal, ez fel van arra kenve, hogy információt kérjen, illetve az a szülő vagy tanuló, aki ezt a kérelmet benyújtja, az pedig megindokolja a kérését. Mellékel, csatol, indokol, és ennek alapján ugyanúgy, hogy egy intézményvezető, a mi szakértőink is meg tudják azt vizsgálni, hogy valóban ez egy jogos dolog, és megadják a kellő egyéni munkarendre való engedélyt.
Változás az iskolaigazgatói pályázatoknál, hogy a testület szülői munkaközösség a jövőben nem véleményezhet. Nem sérül ezzel az iskolai demokrácia?
Az egy jó kérdés, hogy az az iskolai demokrácia, vagy ebben merül-e ki az iskolai demokrácia, hogy a vezetőről x évente véleményt lehet mondani. Hozzáteszem egyébként azt, hogy a törvényből ez a szabályozási elem deregulálásra került, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne egyébként az iskolában a pályázatokról véleményezést szervezni. Hogy mondjuk az adott igazgató, ha már így demokratikusan közelítjük meg ezt a kérdést, akár évente szervezhet saját magáról, a munkájáról egy véleménynyilvánító szavazást. Az inkább demokrácia egyébként, mint amikor jól előírjuk neki egy törvényben, hogy mikor kötelező, sőt, aláírjuk még vagy 15 testületnek, hogy kinek kötelező vélemény. Egy állam intézményben egy döntési tábla, de minden más fenntartónál is, hiszen mindenkire kötelező érvénnyel volt kimondva, hogy hogy zajlik egy intézményvezetői véleményezés, az egy 15 oszlopos döntési tábla, ahol a igen, nem, nagyon kicsit, még nem, igen, nem, és ez alapján kell utána a miniszter nevében a tárcának adott esetben döntést hozni. Én azt mondtam a kollégáimnak, mikor erről a szakmai belső vitát lefolytattuk, hogy bizonyos értelemben az állam ezen a téren egy abszolút centralizációt vezetett be régen, hiszen központilag előírta minden egyházi, magán meg állami intézménynek, hogy hogyan kell ezt a véleményezést megtenni. Most a fenntartók megkapták ezen a téren a szabadságukat, úgy alakítják ki az egyes fenntartók, az állam is, az egyház is, különböző egyházak, különböző magánintézmények, ahogy ezt egyébként gondolják, szeretnék. Egy dologban biztos vagyok, minden fenntartónak az az érdeke egyébként, hogy jó és talpra esett intézményvezetőket nevezzen ki. Idén nyáron a magyar állam nevében csak a tankerületeknél csak nem 400 igazgatói kinevezésre került sor. Sajtó visszhangja, negatív visszhangja körülbelül 4 vagy 5 ügynek volt, ahol egyébként egyéves megbízásokat kaptak az érintett személyek. Tehát ez is egy olyan ügy, ahol azt gondolom, hogy nagyon sok olvasata lehet a dolgoknak. Megértjük, hogyha az ellenzék máshogy gondol vagy kritizál bennünket, de az, hogy 400 ügyből találtak 4-5-öt, ami az is mondva csinált, ez azért azt szerintem igazolja, hogy nem hódról pottyant embereket nevezünk ki, és neveztünk ki ebben a véleményezési rendszerben sem az iskolák élére, hanem reményeim szerint nagyon talpra esett vezetőket, akik az adott intézményekben jó nevelő oktató munkát fognak szervezni.
És egy új jelentős változás, amit mindenkit érint, vagy vérinthet, a felsőoktatásba kerülés feltétele lesz egy középfokú nyelvvizsga, több bírálat is volt ezzel kapcsolatban. Puhulhat esetleg a szabályozás?
Ugye a változtatásra lehetősége a kormányzatnak kedvezőbb feltétel kialakítására lényegében egész jövő júliusig van. De ez most már a Innovációs és Technológiai Minisztériumnak az illetékesügyi körébe tartozik majd, hiszen a felvételi a felsőoktatás vonatkozásában a felsőoktatással együtt mozog, és ebben a tárcában az ITM-nél lesz ennek a felelősségi köre. A kormány ugye többször foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, és biztos vagyok abban, hogy még fog is.
És ugye már említette, volt egy, illetve van egy strukturális változás is. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve a feladatok hogy oszlanak meg?
Ugye a munkánk átszervezéséről van szó.
A felsőoktatás az ITM-hez került, a közoktatás továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztériumánál van.
Így van, ugye picit még visszább mehetünk az időbe, hiszen valamikor egy egységes oktatásért felelős minisztérium volt Magyarországon. 2010-től az a döntés született, hogy a szakképzés és a felnőtt képzés, amelyeknek a munkaerőpiaci jellegű szervezése az inkább egy markáns jelenség, ez akkor az NGM-hez, Nemzetgazdasági Felelős Minisztériumhoz került. Ez a folyamat azt gondolom, hogy egyébként sikeres volt. Nyilván vannak kollégák, akik az egységes oktatási igazgatást adott esetben sírják vissza, vagy azt gondolták, és eredményesebbnek. Én azt gondolom, hogy jól sikerült együttműködnie egyébként a oktatási szakembereknek a két tárca között a múltban is, és a jövőben is. Palkovics miniszter úr világossá tette több sajtónyilatkozatban, hogy az innováció terén, a magyar gazdaság versenyképessége terén mit vár az egyetemektől. Ilyen módon lehetett érvelni és lehetett döntést hozni amellett, hogy a felsőoktatás a másik tárcához kerüljön. Ezt a döntést természetesen végrehajtjuk, és továbbra is szoros együttműködésben lesz egyébként a köznevelés és a felsőoktatás, a köznevelés és a szakképzés, ahogy az eddigiekben is. A kormányzaton belüli struktúraváltásnak az indokai pedig azt gondolom, hogy már kifejtésre kerültek. Mi biztos, hogy meg fogjuk találni a hangot az oktatási szakemberekkel a továbbiakban is.
És egy másik struktúraváltás, ugye én köznevelésért felelős helyettes államtitkárként mutattam be, de Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter augusztus második felében bejelentette, hogy az eddigi helyettes államtitkárságból önálló államtitkársággá alakul a köznevelés. Ugye mikor lesz ez és milyen változást jelent?
Ez már a folyamatban van, jó magam szerdai napon teszem le az államtitkári esküt.
És hogy változik, miben változik a helyettes államtitkárság, illetve az államtitkárság feladata, munkája? Mennyivel másabb, ha önálló államtitkárságként működnek?
Nyilván nagyobb egyeztetési lehetőséget, nagyobb presztízs biztosított esetben, de a feladataink önmagában ebből fakadólag nem változnak, hiszen ugyanúgy a magyar köznevelés egészét szolgáljuk majd, mint ahogy a korábbi belső struktúrában.
És arról már volt egyeztetés, vagy megkezdték a közös munkát, hogy hogy működnek majd együtt a két minisztériumban, vagy tulajdonképpen jelentős változás ezáltal nem történik, hogy két miniszter vezeti ezt a két különböző, mondjuk így különböző államtitkárságot?
Ugye az oktatási rendszernek a 4 alrendszerét eddig is két miniszter irányította, és eddig is megvolt az együttműködés a tárcák között. Most pedig ugye az EMMI-nél lévő két alágazat, felsőoktatás és köznevelés, nevelés kapcsán zajlik a munka az átadás átvétellel, de ugye mi nagyon szoros együttműködésre vagyunk utalva, hiszen mi biztosítjuk a köznevelésben a bemenetet a felsőoktatáshoz. A felsőoktatás képzi nekünk a pedagógusokat, tankönyvfejlesztés, oktatás, kutatás, tucatnyi szálon kapcsolódunk össze, és meg fogjuk találni természetesen az együttműködésnek a lehetőségét, ahogy eddig is megtaláltuk.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!